Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, azt kérjük a testvérektől, hogy aki nem tette volna esetleg még meg, a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le, hogy ne zavarja annak jelzése az Isten ígéjére való figyelmünket. Szeretettel hívogatjuk a testvéreket következő heti gyülekezeti alkalmunkra. Kedden este 6:30 kezdettel fogunk bibliaórát tartani. Ide hívjuk és várjuk a testvéreket, tehát a nyári rendünkben kedden este 6:30-tól tartjuk a bibliaórát. Nagy szeretettel hirdetem, hogy a Novai Hétnek a szervezői összedugtuk a fejünket, és a kedves testvéreknek újra hirdetjük, most már azonban utolsó alkalommal, hogy még nyitva van a jelentkezési lehetőség, talán azért, hogy még konkrétabb legyen, a gyülekezeti hetünkre sikerült támogatást szerezni, és ez a jelenlegi állás szerint úgy néz ki, hogy körülbelül 30%-ot a költségekből ez a támogatás le fog fedezni, tehát a 100% fizetendőből kiki a maga árkategóriájából körülbelül 30%-ot fog kapni ajándékba. Így kérjük azt, hogy akik meggondolják magukat és mégis szeretnének jönni, azok most vasárnap, legkésőbb a jövő vasárnapi Isten tiszteletig ezt a szándékukat jelezzék, mert jövő vasárnap az Isten tisztelet után véglegesen lezárul a jelentkezési lehetőség, mert egyéb dolgokat is meg kell szervezni ezzel a közös gyülekezeti héttel kapcsolatosan, amelyek a létszámtól függenek. Tehát nagy szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe, azt is a testvérek figyelmébe ajánljuk, hogyha valaki még azt gondolja, hogy így is sok neki a részvételi költség, és csak amiatt nem tud eljönni, az legyen szíves, jelezze. Jelezze nekem, vagy jelezze a szervezőknek, Áj Márta testvérünk, Korompai Gábor testvérünk felé. Nem kürtöljük ki, de mindenkit szeretnénk segíteni, tőlünk telhető legjobb módon, és nem szeretnénk azt később, sem testvérektől, legfőképpen meg a mennyei atyánktól nem szeretnénk hallani, hogy hát lett volna, aki szívesen jött volna, de nem volt rá elég pénze. Tehát meg fogunk oldani mindent, csak tessék jelezni. Mi nem tudunk minden egyes gyülekezeti tagot végig kérdezni, akinek van vágya szívébe, jelezze, mondja, és higgyük el, hogy találunk rá megoldást. Ez a hetünk július 24-től 30-áig fog tehát tartani. Megköszönjük a testvérek adományait, amelyel a gyülekezetünket támogatták. Talán most legfőképpen azokat az adományokat, amelyeket a múlt héttel kapcsolatosan, a gyermek evangelizációval kapcsolatosan kaptunk. Pénzbeli adományokat, süteménybeli adományokat és a munkának, a szolgálatnak az adományát. Isten áldja meg azokat, akik jókedvel adakoztak és vettek részt ennek a hétnek a terhei hordozásában. Egy kérést is közvetítek a testvérek felé, amit már korábban jeleztem, és most megismétlem. Ahhoz, hogy a templomunk mindig ilyen szépen és tisztán fogadjon bennünket, szükséges az, hogy legyenek testvérek, akik ennek a takarítását elvégzik. Szóval nem mi vagyunk ilyen tiszták, hogy mindig így hagyjuk itt magunk után. Meg a templom sem öntisztuló, bár biztos, hogy a háziasszonyok nagyon örülnének, ha kitalálnák már azt az épületfajtát, ami öntisztuló. Viszont azok a testvérek, akik a takarításban részt vesznek, ők is csak mindenféle nyüggel, bajjal bíró testvérek. Az egyikük most éppen műtétre megy, és az ő helyére kellene segítség. Azt kérem, hogy aki ebbe szívesen részt venne, jelezze, és a részleteket Batonyainé Zsóka testvérünkkel lehet egyeztetni, meg velem is lehet egyeztetni, és akkor megbeszéljük, hogy mi ennek a módja, mik a lehetőségek. Testvérek, örömhírről is adhatok számot, a már eddig elhangzottakon túl. Ábrám Dániel presbiter testvérünk és felesége Dorottya házasságát urunk harmadik, a két leány után egy fiú gyermekkel ajándékozta meg a múlt vasárnap, aki az Ezra Dániel nevet kapta. Mindannyian jól vannak, most már odahaza, és az érintettségem is megvan ebben, feleségemmel együtt, mert ez a nevezett harmadik gyermek, ez a mi harmadik unokánk is egyben. Isten legyen hozzá kegyelmes és irgalmas, és adja neki a megváltásnak ajándékát mi hamarébb. Ahogyan erről szóltam, az elmúlt héten gyermek evangelizáció volt gyülekezetünkben. Akik imáikban mögöttünk álltak, azoknak ezt hálásan köszönjük. Szólhatott az ige, nem történt baleset, formálódott az egész közösség, egyrészt a gyermekeké, másrészt a segítők közössége, harmadrészt meg a szolgatársak közössége. Hisszük, hogy azok az ige magvak, amelyek itt napról napra hullottak, a gyermekek szívébe meg fognak fogadni, és kívánjuk, hogy sokszoros termést hozzanak a maguk idejében majd, amikor eljő az idő. Körülbelül 33 gyerek volt itt naponta, első osztályosoktól hatodik osztályosokig. Volt 10 fő olyan segítségünk, akik jelenleg iskolába járnak, és a iskolai rendhez hozzátartozik az, hogy közösségi szolgálatot kell végezniük, és ők a mi közösségünket választották, mivel konfirmandusaink, gyülekezeti tagjaink, és itt segítettek nagyon nagy hűséggel, odaadással a gyermekek között, és voltak szolgáló testvérek, akik pedig a igehirdetéstől a beszélgetésig, a gyerekterelésig, a különböző sorversenyekig minden egyéb dolgot megszerveztek és lebonyolítottak. Mindazok a testvérek, akik gyülekezetünkben a hitoktatásban, a gyermekisten tiszteletek tartásában szoktak egyébként szolgálni. Isten áldja meg mindannyiunk életét, és a gyermekek, hogy egy kis kóstolót kapjunk, készültek hozzánk és nekünk, úgyhogy most övéké lesz néhány percre itt a templom tér első része, és azt kérjük, hogy amivel készültetek, azt mondjátok, énekeljétek el közöttünk.
Amíg maroknyi gyerekseregünk felsorakozik az énekléshez, hadd ragadjam magamhoz a szót, és köszöntsem a kedves szülőket, a hozzátartozókat, és természetesen a gyülekezetünket ezen az alkalmon. Most csak egy nagyon kicsi létszámú csapattal érkeztünk erre a vasárnapra, hogy valóban bemutassuk azt, hogy együtt voltunk, az Úr nevében voltunk együtt, jól éreztük magunkat, barátságok kötöttek, szolgálat teljesedett ki az ifjúság részéről, ahogy ezt nagy tiszteletű úr is elmondta, fiatalok voltak közöttünk szolgálni, és én úgy éreztem ezen a héten, hogy ők nem csak a munkát látták ebben, hanem valóban az Istennek való szolgálat is bent volt az ő szívükben. Hálásak vagyunk őértük is, és hálásak vagyunk az Úrnak mindazért, ami történhetett ezen a héten, minden szolgatársamnak, minden szülőnek, aki háttérből támogatott, a finom süteményekért, amiket kaptunk. És azért egyáltalán, hogy most itt a 2 éves kihagyás után újból együtt lehettünk ezen a héten Isten nevében. Ahogy elmondta nagytiszteletű úr, 33 gyerek volt naponta velünk, ebből most egy kisebb kis csapattal vagyunk itt, és hát most sajnos úgy tűnik gitár nélkül, de két éneket is előadnak a gyerekek, elénekelnek abból, amiket a hét folyamán tanultak. A történet sorozat nem volt egyszerű, mert Eszter könyvéből tanultunk meg részleteket, viszont a játékos feladatoknál úgy tűnt, hogy egész jól megragadt a gyerekek szívében, gondolataiban az Isten üzenete, és ezért is hálásak vagyunk. És még mindig bátorítjuk őket, és a szülőket is, hogy kérdezzék, illetve hát hallgassák meg türelemmel és nyugalommal a gyerekeket, hogyha igei történetről, az igéből szeretnének valamit otthon átadni. Bátorítsák is őket, hogy erről is beszéljenek otthon, ne csak arról, hogy milyen jó játékok voltak, hanem arról is, hogy miről volt szó ezen a héten. Még egyszer nagyon-nagyon nagy hálával a szívünkben Isten iránt állunk most itt, és mindenkinek köszönjük, aki a háttérből támogatott anyagilag, étellel, és legfőképpen imádsággal bennünket.
És egy pillanatra magamhoz ragadnám a szót, és szeretnénk a családok és a szolgálók nevében megköszönni Zsuzsa néninek és Álmos bácsinak is a szervezési munkát, és egy kis jelképes ajándékkal ezt átadnám. Köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönjük, és hát szolgálatból végezzük azt, amit végzünk, de köszönjük a kedves gesztust, és mindenkinek jár, aki ebben bármilyen módon részt vett. Kivárjuk a... Yeah. Köszönjük szépen a rövid beszámolót. Nyilván egy hétről nehéz egy pár percben ízelítőt adni, de akik vizuálisabb természetűek, azoknak mondjuk és jelezzük, hogy itt a kiáratnál, a presbiteri asztalnál, ott a iratterjesztéssel szemben vannak ilyen makettek, amik az Eszter története kapcsán születtek, úgyhogy akár amikor kifelé indulunk a templomból, majd ott meg tudjuk nézni azt a várat, Susán várát, ahol az a történet zajlott, amelynek a részleteivel ezen a héten a gyermekek ismerkedtek. Hát ők is elmennek folytatni Isten igéjére való figyelésüket, mi is folytassuk. Testvérek, a 489. dicséretünket keressük ki, és ennek énekeljük mind a négy versét. A 489. dicséretünk első verse így kezdődik: örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Hitvallásunk tanítására figyeljünk most a Heidelbergi KT 26. úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. A sákramentumokról szólnak ezek a kérdések, azon belül is a keresztség sákramentumáról.
Mi módon emlékeztet és bíztat téged a Szent Keresztség afelől, hogy Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozata javadra szolgál? Oly módon, hogy a vízzel való külső megmosást maga Krisztus szerzette, és egyben azt ígérte, hogy az ő vére és lelke az én lelkem tisztátalanságát, azaz minden bűnömet olyan bizonyosan elmossa, amilyen bizonyosan megmosattam külsőképpen a vízzel, amely a test tisztátalanságát szokta elmosni. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztfán való áldozatában értünk kiontott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk és istenes, fedhetetlen életet éljünk. Hol ígérte Krisztus, hogy ő minket vérével és lelkével olyan bizonyosan megmos, amint megmosattunk a keresztség vizével? A keresztség szereztetése alkalmával, midőn így szólt: elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem, nem hiszen, elkározik. Ez az ígéret ismétlődik meg akkor is, midőn a Szentírás a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának nevezi.
Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, sok-sok reggelre ébredtünk már föl ez életben, amely elmúlt, tegnappá lett, de köszönjük te neked, hogy a dicséret által, amit énekeltünk, emlékeztetsz bennünket az örök élet reggelére, amely nem fog elmúlni, és amelyben jó lesz élniük mindazoknak, akik téged szeretnek, akik szívüket, életüket neked adják itt a földön. Köszönjük, hogy erre a csodálatos ünnepre és alkalomra hívogatsz bennünket, múlandókat, bűnösöket az örök életre, a te ígéd által. Köszönjük, hogy ezt tetted gyermekeinkkel is ezen a héten, és hogy ezt teszed most is velünk, akik itt vagyunk a templomban. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, hogy velük együtt azok közé tartozhassunk, akik ennek a hívásnak nem mondanak ellent, akik erre a hívásra nem fordítanak hátat, hanem akik lépnek engedelmesen hozzád és feléd, és ezzel együtt az örök élet felé. Arra kérünk, taníts, buzdíts erre bennünket ebben a mostani órában, hogy megtehessük azt, amit helyettünk nem tehet meg senki más. Így áld és szenteld meg a mi együttlétünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel Istennek igéjét, amelyet a mai napon Máté evangéliumának 14. fejezetéből olvasok. Máté evangéliumának 14. fejezetéből a 15. verstől kezdődően a 24. verssel bezárólag. Máté evangéliumának 14. fejezetében a 15. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá: boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig, tudnélik Jézus, a következőképpen válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom, kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette. Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta szolgájának. Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Kedves testvérek, azt hiszem, nem mondok újdonságot, ha azt mondom ennek az ige magyarázatnak a kezdetén, hogy vannak az életben helyrehozhatatlanul elrontott döntések. És talán úgy is mondhatnám, hogy kiki személyesen egészen biztosan tud olyan döntéséről, amire utólag visszagondolva el kell, hogy mondja, hogy elrontottam, de úgy rontottam el, hogy nem is lehet helyrehozni. Ugyan a világ, amiben élünk, úgy igyekszik szocializálni bennünket, különösképpen is fiataljainkat, gyermekeinket, hogy mindig van kiút, mindig van menekülési útvonal, mindig van új kezdet, új élet. Jézus példázata ma, ezen a napon kijózanít bennünket. Ugyanis Jézus arról tanít, hogy vannak olyan döntések, amelyek következményei elől nem lehet ellépni. Isten igéje ma olyanokról szól, akik hivatalosak voltak a vele való közösségre, és mégsem éltek azzal. És ezzel hoztak egy helyrehozhatatlan döntést az életükbe. Azt olvastuk itt a Jézusi példázat végén, az utolsó mondatban, mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, és nem jöttek el, zárójel, senki nem kóstolja meg a vacsorámat. De nézzük előről. Akkor ott Jézus hallgatói közül valaki, egy ismeretlen ember tett egy kijelentést, így hangzott, boldog az, aki Isten országának vendége. Az, aki ezt a mondatot mondta, annak a meggyőződésének adott hangot, hogy ebben az életben, amit itt a Földön élünk, ebben az életben nincs nagyobb lehetőség és nagyobb ajándék, mint közvetlenül Isten közelébe kerülni és vele együtt lenni. Amikor Jézus meghallotta ezt a mondatot, akkor nem vitatta ennek a mondatnak az igazságát, de rögtön felfedte, hogy noha igaz az, amit ez a megszólaló állít, mégsem mindenki él azzal a lehetőséggel, hogy Isten országának vendégévé váljon. Testvérek, a Biblia azt tanítja nekünk, hogy a boldogság és a boldogulás kulcsa ezen a földön az Istennel való személyes kapcsolatban rejlik. A Biblia ma minden bizonnyal ezért sem trendi könyv. Mert a mai trendek a boldogságról és a boldogulásról egészen mást mondanak és képviselnek. És a legtöbbször azokban az elképzelésekbe, amelyek trendszerűen jelen vannak a világunkban, a boldogság és a boldogulás összesen kapcsolódik Istennel. Isten neve még csak említésre sem kerül. A Biblia világossá teszi előttünk a valóságot, az igazságot, hogy boldogság és boldogulás az Istennel való személyes kapcsolat nélkül nincs ezen a földön. Azonban azt is fölfedi a Biblia, hogy ezzel a kapcsolattal mi nem rendelkezünk. Hát pontosan ezért vagyunk boldogtalanok. Mert az Istennel való személyes kapcsolatunk híján keressük ugyan a boldogságot, valahol hajtjuk ezt a boldogságot, de sohasem találjuk meg. Legalábbis azt a boldogságot nem találjuk meg, amit Isten és a Biblia is boldogságnak nevez. Sokan úgy gondolják, hogy az Istennel való kapcsolatra nincsen szükségünk. Azért, mert Isten személye, Isten rendje, amit Isten jelent ebben a világban, az korlátozza a szabad életet. Van a világban egy nagyon csekélyke kisebbség, általában a keresztények közül kerül ki, akik azt mondják, hogy hát Isten rendje nem korlátozza a mi szabadságunkat, mindent lehet nekünk keresztényeknek. Hát az ilyen keresztények általában mindig megbotránkoztatják az igazi keresztényeket is, meg a világot is. Mert valahogy a világ fejében úgy áll ez össze, hogy Isten rendje, Isten személye az azért gátat jelent, az a szabadságot korlátozza. És sokan ezért azt mondják eleve, hogy amikor a boldogságomat keresem, amikor boldogulni akarok, akkor én nem akarok semmiféle korlátokat magam előtt. Akkor én szabad akarok lenni, bármit ki akarok próbálni annak érdekében. Nekem ne szóljon bele senki, ne szabjon határt senki a keresésemnek és a boldogságomnak. Ezért a legtöbb ember azt mondja, nincs Istenre szükségem a boldogsághoz. Az az egykori névtelen személy azonban ennek az általános látásnak éppen az ellenkezőjére jutott el, és ezt mondta ki az ő mondatában. Boldog az, aki Isten országának vendége. És újra hadd mondjam a testvéreknek, Jézus igazat adott ennek az embernek. Jézus nem igazította ki, nem mondta azt, hogy ez majdnem így van, hanem Jézus helyben hagyta ezt a kimondott mondatot, azért, mert ez az igazság. Jézus Krisztus azt mondta magáról, hogy ő az igazság, ő a világosság. Ami világos volt, ami világosan megfogalmaztatott körülötte, mellette, azt Jézus mindig helyben hagyta. Pontosan azzal igazolta, hogy aki azt mondja, jól gondolja, amit gondol. Most sem szólt közbe. Ezzel azt fejezte ki, hogy igazad van. Boldog az, aki Isten országának vendége. De Jézus elmondott egy példázatot, amely egy nagy vacsoráról szól. Egy ünnepi vacsoráról. Ma talán úgy mondanánk, hogy egy nagy fogadásról szól ez a példabeszéd. Abban a világban is, meg ebben a mostaniban is, vajon ki ne örülne, ha egy ilyenre meghívnák? Ki ne örülne annak, hogy meghívnak egy nagy vacsorára, ahol minden van, mindent végigkóstolhatok, kedvem szerint értem van, nekem készítették, nincs úgy rám kényszerítve, mint gyerekkoromban anyám főzeléke, hogy ezt kell lenni, és nincs más. Hát ki ne vágyna egy ilyen hatalmas fogadásra? Ki ne vágyna azoknak a társaságára, akik még hozzám hasonlóan meg lesznek oda hívva? Van, aki nem örülne egy ilyen meghívásnak? Testvérek, a Földön sok-sok nagy fogadás van, amire az emberek általában vágyakoznak bejutni, de nem lehet bejutni azokra, így mondom, semmi pénzért. Semmi pénzért. Itt egy olyan vacsoráról beszél Jézus, ahol dúsan terített asztalok, nagy gazdagság van, és egy örvendező vendégsereg van együtt. És ezt Jézus az Isten vacsorájának nevezi. Azt mondja, hogy erre a vacsorára szól a személyes meghívás. Minden fogadás általában olyan színvonalú és annyit ér, mint az, aki azt szervezi, aki mögötte áll. Mivel Isten a világ mindenható ura, ezért egész biztosak lehetünk abban, hogy az ő vacsorája a világ legjobb vacsorája. Ennél jobbat senki nem tud szervezni, mert Istennél nincsen jobb a világ mindenségben. Azt mondja Jézus, hogy erre szól egy személyes meghívás. Azt mondja a megszólaló, hogy akit Isten meghív arra, hogy vele együtt legyen, hogy vele együtt vacsorázzon, az boldog ember. Nyilvánvalóan boldog ember. Aki Istennel, a mindenható Istennel lehet egy közösségben. Hát hogy ne lenne boldog ember? Testvérem, nagy kérdés azonban, hogy te mit gondolsz erről? Jézus Isten fia helyben hagyta az állítást, igaznak nyilvánította a kijelentést, boldog az, aki Isten országának vendége. Mégis döntő kérdés, hogy te meg én hogyan vélekedünk erről. Tudjuk-e és hisszük-e, hogy a boldogság, a boldogulás az Isten asztalánál van? Hogy vannak olyan asztalok, ahol lehet csipegetni ebben a világban, egy-két dologhoz hozzá lehet jutni, de hogy a boldogság és a boldogulás az egy fogadáson kínáltatik, ami az Isten fogadása. Lehet, hogy sok helyre eljutottunk már, lehet, hogy sokféle fogadásban volt részünk, és mindig csak azt kell konstatálnunk, hogy még mindig nem vagyunk boldogok. Szeretném hirdetni nektek, hogy azért nem vagyunk ezektől tartósan boldogok és mindörökre boldogok, mert nem Isten a főszervezőjük. De egyúttal hirdetem, hogy Istennek is van vacsorája, az ő asztalának vendége lehetsz, és ha ott leszel vendég, akkor elkezdődik az életedben a boldogság és a boldogulás is. Jézus mindamellett, hogy ebben a példázatban elmondja, hogy Isten elkészítette az ő asztalait, és meghívja ehhez a vendégeit, azt a kijelentést fűzi hozzá, szinte megdöbbentő ez, hogy vannak, akiknek ez a közösség, ez a vacsora mégsem kell. Vannak olyan meghívottak, akiknek ez a meghívás nem ér annyit, hogy felhagyjanak az éppen aktuális elfoglaltságaikkal, és elmenjenek az Istennel való közösségbe, a boldogságba, a boldogulásba. Jézus három személy mentegetőzését külön ki is emeli. Az egyik éppen földet vett, a másik ötiga ökröt vett, a harmadik meg éppen nemrégiben házasodott. Mit jelent ez? Az első, aki nem megy el, a vagyonát akarja számba venni. A másodikat a munka tartja vissza. A harmadikat pedig, bármilyen furcsa ez, a család tartja vissza attól, hogy ő ennek a fogadásnak, Isten asztalának vendége legyen. Mindezek fontosabbak számukra, mint a vacsorán való részvétel. Tehát a vacsora nem olyan értékű az életükben, hogy azért minden egyébről lemondjanak. Van, amit fontosabbnak és halaszthatatlanabbnak ítélnek e vacsoránál. Jézus arra világít rá, hogy miközben valóban boldog lehet mindenki, aki Isten országának a vendége, akit Isten a magával való közösségre meghív, mégsem ugrik erre a hívásra minden ember. És testvérek, ez egy nagyon szomorú tény. Nagyon szomorú tény, ha valaki egy kút mellett szomjan hal, amely kút egyébként tele van iható vízzel. Annál szomorúbb dolog nincs. Annál szomorúbb dolog nincs, hogy Isten meghív az ő boldogságába, az ő terített asztalaihoz, és az ember, aki nem boldog, aki keresi a boldogságot, azt mondja, hogy nem megyek el. Azt mondja, hogy ez nem fontos nekem annyira. Nagyon szomorú, amikor a vagyon, a munka, vagy éppen a család fontosabbá válik annál, aki nélkül mindez nem is lenne. Mert az embernek mindene, amilyen van, a Szentírás szerint ajándék. Az ajándékról pedig azt gondolom, hogy talán 10 éves kor óta biztosan mindenki tudja, hogy nem az égből pottyan le. Az ajándék az valaki által kerül hozzám. Minden ajándék mögött van ajándékozó. Van életünk. A Biblia azt mondja, ajándék. Nem magától van, valaki megajándékozott azzal. Van bármink is itt a földi életbe, egészségünk, otthonunk, munkánk, családunk. A Biblia azt mondja, mind-mind ajándék. Nem magától van, végképp nem tőlem, meg tőled van, hanem azt mondja az Biblia, hogy ez ajándék, méghozzá Isten ajándéka. Milyen szomorú az, amikor ezek az ajándékok fontosabbá lesznek, mint az, aki mindezeket nekünk ajándékozta, és ajándékozza napról napra. Hát nem szomorú és elkeserítő? Isten országának vendégsége örök vendégség. A munka, a vagyon, a család az a múlandóságunknak és a világ múlandóságának a része, testvérek. Isten hiába kínál tehát a múlandónál jobbat, többet, múlhatatlant, hiába hív az örökre, azt mondja Jézus sokak számára, ennek a hívásnak, ennek a fölkínálásnak, ennek a lehetőségnek nincsen értéke. És ez a legszomorúbb dolog, ami veled és velem történhet, ha az örök helyett a veszendőhöz, ha az elmúlhatatlan helyett az elmúlóhoz kezdesz ragaszkodni, és ezt előrébb kezdett sorolni. A legtöbbször az emberek azt gondolják, hogy ha Istennek nemet mondunk, akkor tulajdonképpen nem vétünk akkorát Isten ellen. Mert hát sokszor hallják azt a tételt, és talán ti is így vagytok ezzel, hogy hát Isten szeretet. Még ott a Békási templomban is az van kiírva, hogy az Isten szeretet, nem? Hát akkor ez azt jelenti, hogy ha most nemet mondtam Jézusnak, Istennek, ha nem akarok az ő országának és asztalának vendége lenni, mert éppen ott a munka, éppen ott a vagyon, éppen ott a család, hát az nem akkora baj, mert hát a templom ott lesz. Hát jó, meg van építve, Isten megszeretett, hát majd megyek akkor, amikor majd szükségem lesz, amikor majd eljutok arra a belátásra, hát majd megyek akkor. Hát az Isten szeretett, hát majd hívogat még, lesz még más fogadás is, lesz még lehetőség. A legtöbb ember testvérek azt gondolja, hogy ez olyan ártatlan dolog, ha az Isten hozzám szóló hívásának én ellenállok, és azt mondom, hogy most nem. Azt mondja nekünk Jézus, hogy amikor a gazda hallja, hogy a meghívottak nem jönnek el, akkor haragos lesz emiatt. Haragos lesz emiatt. A gazda nyilvánvalóan azokra haragszik, akik az ő hívását elutasították. A gazda nem olyan, mint amilyenek mi szoktunk lenni, amikor idegesek vagyunk. Remélem, hogy mindenki csak filmekből ismeri azt a jelenetet, hogy készül egy vacsora, aztán nem ér oda a meghívott, és mi szokott lenni a filmekben a jelenet, hogy aki a vacsorát készítette, mérgébe, harapjába leveri az egészet az asztalról. És bevágja a kukába a sok elkészített finom ételt. Testvérek, Isten is haragszik, de soha nem csinál ilyet. Az ő haragja azokon van, akik ezt a nagyszerű lehetőséget nem ismerik föl, nem veszik a szívükbe, hanem könnyedén nemet mondanak erre. Akik elutasítják ezt a kihagyhatatlan lehetőséget. Nem veri szét az asztalokat, nem dobálja ki az elkészített lakomát, hanem mit csinál? Hát azt mondja, hogy ha azok nem jöttek el, akiket meghívtam, akkor hívok másokat. Nem megyek utánuk, nem lobbizok náluk, nem kezdek könyörögni térden állva, hogy mégis hát gyere már el. Azt mondja Jézus ebben a példázatban, hogy elküldi a szolgáit, hogy hívjanak meg másokat, mert azokat, akiket meghívott, és nem jöttek el a vacsorájára, ki rekeszti onnan. Azok azzal, hogy nemet mondtak, lemaradtak és kimaradtak. De a vacsora nem marad el. Jöjjenek helyettük mások, olyanok, akik a meghívást örömmel veszik és örömmel fogadják el. És azt látjuk, hogy nem nyugszik ez a gazda egészen addig, amíg az ő elkészített fogadásán minden egyes hely be nem telik. Nem azt mondja a gazda, hogy jó, hát most már van egy háromnegyed ház, most már megéri, kezdjük el, hanem addig-addig küldözgeti a szolgáit, amíg az összes hely be nem telik ezen a fogadáson. Mert a vacsora nem marad el. Jönnek a szegények, a nyomorultak, a sánták, a vakok, akik szívesen veszik, hogy őket egy ilyen alkalomra meghívják, akik lemondanak arról, amiük nincs is valójában, azért, hogy ott lehessenek azon a vacsorán. És mivel van még hely, ezért jönnek az elhagyottak, a nincstelenek. Azok, akik értékelik a meghívást. Milyen érdekes, az Úr azt mondja a szolgájának, hogy kényszerítsed őket arra, hogy bejöjjenek. Talán azt gondolhatjuk, hogy a többiek miért nem erőszakoskodott. Azért nem erőszakoskodott, testvérek, mert azok, akiket a kerítések mellől meghívnak onnan, a lakott területeken kívülről, azok, amikor hallják ezt a szolgáktól, hogy van egy nagy lakoma, ahova eljöhettek, azok ezt nem hiszik el. Azok azt gondolják, hogy most csinálnak belőlünk bolondot. Hát mi már senkinek nem kellünk. Hát én már senkinek nem kellek, ne etessetek azzal, hogy egy fogadásra bemehetek. Azok az emberek talán csak annyit kérdeznének, hogy hol van a kamera. Ugye most szedtek rá bennünket valamire, aztán majd röhögtök rajtunk. Azt mondja az Úr, kényszerítsétek őket, hozzátok őket, ha kell, finoman, erőszakkal is, hogy de, az ajtó nyitva van előttetek, bejöhettek a lehetőség, amely adatot nektek, a tiétek, igaz. És végül kiderül, hogy nem azok a boldogok, akik a meghívást kapták, hanem mindig azok a boldogok, akik el is jönnek, és akik bemennek az Atyával való közösségbe, akik letelepednek az ő asztalánál. Testvérek, a meghívás Isten asztalához, a boldogságba és a boldogulásba ma is szól. És hadd mondjam, ezért nevezzük az elmúlt hét eseményét gyermek evangelizációnak, hogy a gyermekeink felé is ezt igyekeztünk közvetíteni. Isten hívását. Itt a templomban, amikor összejövünk velük, akkor nem azért jövünk össze, hogy jókat játszadozzunk. Ez is része az együttlétünknek, de minden annak van alárendelve, hogy ők megértsék azt, hogy a boldog Isten meghívja őket a boldog közösségbe, az ő asztalaihoz. Nekünk is szól ez a meghívás ma. A döntő kérdés, hogy hol tartunk. Lehet, hogy már régebb óta halljuk ezt a hívást, de kérdés, hogy beléptünk-e, és belépünk-e az Úrral való közösségbe, vagy esetleg még mindig mentegetőzünk. Megyünk a vagyon, a munka vagy a család után. Az Úr Jézus korában úgy látszik, ugyanazok voltak a kifogások, mint amik ma. A vagyon, a munka, a család. Nem fér bele Isten. Nem fér bele az Isten vacsorája. Tanuljuk meg ebből a példázatból, hogy Istennek nem jó a második hely. Isten nem elégszik meg az ezüstéremmel, amit mi esetleg odaadunk neki. Istennek az első helyre van szüksége, ugyanis az, amit ő ad, első osztályú. Ő se a második osztályt adja nekünk, meg az osztályozatlant, hanem Isten a legjobbat kínálja és adja nekünk. Istennek nem jó az a válasz, hogy majd egyszer. Vegyük komolyan, vannak lehetőségek, vannak hívások, amelyekre a rossz választ adunk, lehet, hogy helyrehozhatatlan döntést hozunk. Ma is vannak, akik el sem indulnak, vannak olyanok, akik elindulnak, de útközben, mielőtt még belépnének az Istennel való személyes közösségbe, meggondolják magukat, jön egy hívás, jön egy kísértés, és már célt is tévesztenek. Jézus azt tanítja meg nekünk, hogy csak az a boldog, aki oda is ér, és asztalhoz is telepszik, aki eljut az Istennel való személyes közösségre az Úr Jézus Krisztus által. Testvéreim, hadd kényszerítselek benneteket, mint Isten szolgája. Igen, Isten boldog, örök közössége, az ő asztalai ma is elérhetőek. Ha volna itt valaki, aki azt kérdezni, hogy de még nekem is? Nekem is elérhető? Hát én olyan messze vagyok, én olyan érdemtelen vagyok. Hadd hirdessem, hogy igen. Hadd bátorítsalak és kényszerítselek benneteket, fogadjátok el az ő meghívását, és lépjetek és lépjünk a vele való személyes közösségre. Mert ez ma elérhető. Engedd el a mulandót, a múlhatatlan ér. És adja meg Isten nekünk azt a hitet, hogy elhiggyük azt, hogy ez megéri. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, énekeljünk, mielőtt elcsendesedünk imádkozni. A 228. dicséretünket keressük ki, és a 228. dicséretünknek a második és harmadik versét énekeljük. A 228. dicséret második verse így kezdődik. Ó, vonj, Atyám, fiadhoz engem.
anyatyánk fiat hoz engem, hogy szent fiat is hozzád elvigyem, s még jó volt odat áldva az engem, kebrem szent lelket hajléka legyen. Add békességed ízét érzeni, és nincs. Ha semmi más nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhet, szükségimbe teljesíted, mert
elfoglalva imádkozzunk, testvérek. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy azt kínálod nekünk, amit mindenhol keresünk, de nem találunk. És úgy kínálod azt nekünk, hogy mindannyiunk számára jelenleg és pillanatnyilag elérhető. Köszönjük, hogy hívogatsz magadhoz, hogy részesülhessünk abban, ami te vagy, amit te teremtettél, ami egyedül csak nálad van. Köszönjük, hogy megvilágosítod előttünk, hogy az a boldogság, amire vágyakozunk, te nélküled elképzelhetetlen. De te még mindig elérhető vagy, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Kérünk, légy nekünk segítségül, hogy ne meneküljünk az ellenkező irányba, ne keressünk kifogásokat, hanem hadd tudjunk neked igent mondani, és oda hozzád megérkezni személyesen. Adjad, hogy a szívünkben így szülessen imádság, te hozzád és te feléd való vágyakozásnak a hangja, így szülessen meg a mi életünkben az, hogy letesszük mindazt, ami most a kezünkbe van, amit elsőnek tartunk, amit a legfontosabbnak tartunk, és odaadjuk magunkat te neked. Ebben légy segítségül nekünk is, gyermekeinknek is, hogy valóban a te közösségednek részeseivé lehessünk, és a boldogságnak és a boldogulásnak jó ízét megérezhessük és vehessük. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki a maga személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.